Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában Fertőszögi Péterrel, visszatérő vendégünkkel fogok beszélgetni, aki a BÁV művészeti igazgatója. A témánk pedig nyilvánvalóan az aukció, a soron következő karácsonyi aukció, ami a BÁV működésében mindig a legmenőbb aukció. Ez most sincsen másképp, elképesztő gyönyörű ékszerek, órák, tehát aranyóra, lánccal, minden van, és festmények is, és hú, még van egy motor is, ez a legmenőbb szerintem a mostani aukcióban, illetve újdonságként hangszereket is behoztatok az aukciós tételekbe, de hát ezeket az izgalmas dolgokat hagyjuk a végére, hadd csigázzuk a hallgatókat, és kezdjük akkor az ékszerekkel, amik amúgy nem kevésbé izgalmasak, főleg így a lányoknak, ugye a Diamonds are the Girl's Best Friend, és bőven van belőlük, nem csak gyémánt, hanem mindenféle egyéb drága kő, régi, új ékszerek, mindenféle. Miket emelnél ki, Péter?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát a BÁV 80. művészeti árverése a hagyományokhoz híven a műkereskedelem teljes palettáját felvonultatja, ahogy mondtad is, az első napon az ékszerek és a luxus órák, karórák és egyéb órák kerülnek kalapács alá. Gyakorlatilag nagyon sok mindent ki lehetne emelni, hát az ékszerek közül mindenféleképpen érdemes kiemelni azt a több mint 4 karátnyi brillt magába foglaló gyémántgyűrűt, ami szintén egy kuriózumnak számít, nem csak azért, mert a maga 10 millió forintos kikiáltási árával már eleve egy komoly darab, hanem...
Hogy néz ki ez a gyűrű, valami speciális?
Egy sárga gyémánt van benne, az utóbbi időkben érdekes a BÁV ékszer aukcióin, az ékszer aukcióin ezek a sárga gyémántok kerülnek elő, többek között ugye a 79. művészeti árverésen idén májusban döntöttük meg az ékszer rekordot, ott egy több mint 10 karátos nyakéknek a 46 millió forintos leütési árával. Úgyhogy most is azért van egy-két nagy, vagy nem is egy-két, hanem jó néhány nagy licit emelkedésre számot tartó ékszer. Természetesen megtalálhatók a kínálatban a világmárkák ékszer kollekciói mellett a különböző brilles ékszerek, szolitergyűrűk, karláncok, szecessziós art deco stílusban, fülbevalók.
Mi a trend manapság egyébként? Mi az, amit legjobban szeretnek a vásárlók?
Egyrészt nyilván szeretik a vásárlók azt, hogyha valamiből egy teljes szett van, tehát karlánc, nyaklánc, fülbevaló. Másrészt, főleg a fiataloknak nagyon fontos a márka. Uh-huh. Hogy mégis melyik nagy ékszergyártó cég készíti azt az ékszert, és természetesen ki kell emelni, hogy egyre inkább fontossá válik az ékszer, mint befektetés, és ilyen értelemben a nagyértékű brilles befektetési ékszerek nem csak viselet szempontjából fontosak, hanem értékmegőrzés szempontjából is.
És ez az art deco vonal, amit említettél, tehát a régi ékszerek, ezek még mindig annyira izgalmasak a hölgyek, urak, gyűjtők számára?
A modern dolgokon túl, tehát a mostani divatékszereken túl, ha a régiségek kategóriáját nézzük, vagy a régebbi stíluskorszakok kategóriáját, akkor körülbelül 10 évvel ezelőtt inkább a szecessziót mondtam volna, viszont most egyértelműen az art deco. Tehát a mai világnak egyértelműen ez az 1920-as, 30-as évek formakincse, nem csak ékszer tekintetében, hanem bútorművészetben, lakberendezésben is. Ez talán a leghaladóbb trend.
Igen, ezt pont beszéltük itt a műsor előtt, hogy ki milyen típusú régi bútort szeret, és említetted, hogy hál' Istennek most a BÁV kezdi visszahozni a bútort, mint műfajt, kicsit erőteljesebben, mert ez itt valamiért Magyarországon mostanában olyan mostoha.
Igen,
volt kezelve.
Volt ennek egy visszaesése, és régebben azt mondtam volna én is, hogy inkább az ilyen historizáló stílusú neobarok, neorokokó, stb. Ezek mentek én néhány évtizeddel ezelőtt. Aztán volt egy kicsi hullámvölgy. És most a bútorművészet és a minőségi régi bútor újra visszajön, de megint csak a legkeresettebb az Art Deco. Valószínűleg egyébként ez azzal van összefüggésbe, hogy a vizuális kultúrában is inkább a geometrikus vonalak, a letisztult geometrikus vonalak fontosak a modern művészet szempontjából is, és ebbe az Art Deco, mint stíluskorszak tökéletesen beleillik, és az ékszereknél is ezt látjuk. Tehát nem most feltétlenül a sokféle kövek színes kavalkádja hódít ma, hanem sokkal inkább a fémszín, ugye a platina, vagy a fehér arany, és az abba ágyazott gyémántok, ami az Art Deco-nak a sajátos jellegzetessége, egy nagyon letisztult geometrikus formában, ezek jellemzik a legkaposabb, vagy a legnépszerűbb ékszereket.
És órák közül miket emelnél ki? Mert azért ott csodaszép órák
hát
vannak.
Hát természetesen a nagy svájci manufaktúrák, luxus órái, a Rolexek és a
volt egy olyan, aminek dollár, azt jól láttam, hogy egy dollár érem a címlapja valamelyik órának olyan mókás volt.
Igen, ilyen is van, meg olyan is van, ami például ma már az újrahasznosítást népszerűsíti, tehát például van egy olyan óránk, amelynek a számlapja olyan műanyagból készült, amelyet a tengerekből kihalászott PET palackokból készítettek, tehát például erre is figyelnek az óra manufaktúrák. Nyilván a zsebóráktól asztali órákon keresztül természetesen a karórákig minden megtalálható. Nekem mindig a személyes kedvenceim azok, amelyeket úgy is neveznek, hogy csontváz óra, amikor látom az óra szerkezetet, mert átlátszó az egésznek a tokja, de természetesen szinte minden ízlést kielégítő óra kollekció kerül most kalapács alá. Azt gondolom, hogy soha ilyen gazdagság nem volt még Bávárverésen órából.
Hát nagyon szépek vannak, tényleg itt van egy Jaeger LeCoultre asztali óra, ami teljesen átlátszó, de valami olyan egészen szimpla szerkezetet látunk ebben. Nem is értem, hogy ez hogy tud működni ilyen pici kevés szerkezettel.
Hát ezek nagy csodák, de nekem például az egyik személyes kedvencem, de valószínűleg azért, mert ez kötődik ahhoz a művészeti világhoz, ami oly közel áll hozzám a festészet szempontjából is, az az asztali óra, ami a párizsi Rue de la Paix-nek a lámpaoszlopát mintázza, és abba van beleágyazva. Nagyon-nagyon sokféle megoldással találkozhatunk, és tényleg ez mutatja az óra művészet gazdagságát.
Ennek egyébként van keletje? Tehát ezt örömmel gondolom, főleg férfiak az asztalukra.
Igen,
irodában
én azt gondolom, hogy például ez egy íróasztal dísze, és itt például nem feltétlenül kell óragyűjtőnek lenni, tehát itt már egy határmezsgyén vagyunk az óra és a műtárgy kategóriájában. Azon túl, hogy egyébként egy nagyon jó szerkezet mutatja benne az időt, azon túl azért ez már egy műtárgy kategóriába is beletartozó darab.
És a zsebórák, mert ugye ez egy ilyen örökzöld téma, a zsebóra az aukciókon, de ma már ritkán látjuk, hogy valaki előhúz egy zsebórát a mellén zsebébe.
Valóban egy picit kevesebb a zsebórák iránti érdeklődés, vagy csökkent a zsebórák iránti érdeklődés, de ezért is törekszünk arra, hogy ami viszont árverésre kerül, az nagyon minőségi zsebóra legyen, mondjuk egy Patek Philippe, hogy mást ne mondjak. Most is van ilyen óránk, amelyhez még az eredeti szertifikát és az eredeti doboz is megmarad. Azért több mint 100 év távlatában, vagy megmarad, azért több mint 100 év távlatából, ez már önmagában egy nagyon nagy szó. Na most azért, akinek egy ilyen Patek Philippe zsebórája van, az már egy komoly ember.
Meg nagyon fontosat is mondtál szerintem, hogy megvan a szertifikát, megvan az eredeti doboz, gondolom alapvetően jó állapotban, hogy általában ezek a dolgok nagyon emelik ezeknek az dolgoknak, tárgyaknak, ékszereknek, főleg óráknak az értékét, igaz?
Igen, ez hozzátartozik minden szempontból. Tehát például, hogy az ékszer vonalra is utaljunk, ott mondjuk egy gyémánt esetében a nemzetközi gyémánt minősítő szertifikát az, ami döntő, mert az igazolja, hogy az a gyémánt valóban azzal a tisztasággal rendelkezik, ami miatt ilyen magas az ára.
Ebből az a tanulság, hogyha kapunk egy ilyen gyönyörűséget, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat egy fiók mélyén jól megőrizzük, és emlékezzünk rá, hogy hova ragjuk.
Így van, ezek hozzátartoznak a tárgyhoz.
Térjünk át a festményekre, mert hát azt hiszem, hogy egyrészt ez a te kedvenc témád, meg területed, másrészt pedig nagyon szép gazdag anyag van.
A második nap kerülnek sorra a festmények, műtárgyak, ezüst műtárgyak, megint csak a szokásainkhoz híven óriási gazdagságban. Én azt gondolom, hogy egy nagyon minőségi festményanyagot is összetudtunk állítani, amelyben a 19-20. Század fontos trendjei, stíluskorszakai megtalálhatók, és kiemelkedő mesterek munkáival fémjelezve. Elég, ha csak például a 19-20. Század végéről László Fülöpnek egy gyönyörű életképére gondolunk, vagy azt gondolom, hogy az árverés egyik sláger darabja lesz Tornai Gyulának a keleties orientalizáló képe.
Sok ilyen kép van, sok orientalizáló kép van most az aukciós anyagban.
Igen, mert az történt, hogy egy olyan gyűjteménybe tudtunk belenyúlni, ha szabad ezt így mondanom ezzel a kicsit ilyen szlenges kifejezéssel, ahol több ilyen nagyon minőségi darab volt, hát most csak egy kisebbet kiemeljek, Eisenhut Ferencnek egy gyönyörű akvarelljét, tehát elképesztő szép mű, és nagyon ritka a műkereskedelembe. És nyilván a 20. század elejét is kiváló alkotások képviselik, nekem itt egy személyes kedvencem Vaszary Jánosnak egy kisméretű 1901-es toalett képe, ami gyakorlatilag azt a festői könnyedséget, amivel ő rendelkezett, már itt mutatja
gyönyörű
a korai időkbe. Vetekszik a Nabik festészetével, az ekkor ugye Párizsban legprogresszívebb irányzatnak számító festőcsoport művészetével, de ugyanúgy kiemelhetném Kernstock Károlynak a kétoldalas kertrészletét, amelynek a másik oldalra egy darabot mutat a fának támaszkodó fiúaktból. Ez szintén a legprogresszívebb, úgynevezett 8-as korabeli időből, az 1910-es évek elejéről származik. A modernizmust képviseli még Kádár Bélának egy gyönyörű alkotása, Vaszarinak a későbbi periódusából, ott a Tatai kert, az expresszív periódusából, és hát hogyha a 20. század második felét nézem, akkor ott is megtalálható szinte minden irányzat.
Itt... De még az Abanovák, azt el ne felejtsük, mert az valami egészen csodálatos az, aki...
Igen, hát nem tudok mindent felsorolni. és hát
az a muzsikáló cigány ebédje.
Igen. Hát
az annyira jó az a kép egyébként, hogy kiugrik.
És ez abszolút hozzátartozott a 30-as évek figurális festészetéhez, gondolkodásához. Ugye Abanovák a római iskolának a képviselője volt, és az egyházi vonatkozású képeken, illetve az itáliai vonatkozású képeken túl elég sok olyan életképet, cirkuszos, vásáros képet is festett, amelynek sorába ez az alkotás is beletartozik.
És pont előtte van egy másik Abanovák, kisfiú portré, egy ilyen kicsi, ilyen picit ilyen dumbó fülekkel, de annyira helyes egyébként az a kép is, ami sugárzik a kisfiú szeméből, olyan élő az a kép.
Hát Abanovák a korszak egyik legmeghatározóbb és legnagyobb tudású festője volt. Szóval a 20. század második felében pedig Gyarmati Tihamér, Orosz Gellért egyik véleményem szerint főműve kerül Galapács alá, nem véletlenül zárjuk a festmények sorát, de amit még mindenképpen érdemes kiemelni az, hogy ezekbe a festészeti sorba egyre nagyobb számba kerülnek be a Báva aukción is a szobrok, a szobrászat, a plasztika, a modern plasztika, és itt is azt gondolom, hogy olyan alkotásokkal, amelyek kifejezetten komoly gyűjtői darabok lehetnek. És hát a második nap második részét és gerincét alkotják a műtárgyaknak a széles választéka. Ide kerültek most át az ezüst műtárgyak, ahol mindenképpen ki kell emelni Teleki Sámuel, erdélyi főkancellárnak a asztali készletéhez tartozó egyik tálat, amely a katalógusunk címlapjára is került. Ez egy 72 darabos asztali készlet, ami 1791-ben Bécsi Ötvös által készült. Néhány darabja ismert, hát most egy újabb bukkant fel hosszú idő után az aukciók világába. Kifejezetten nagy várakozással tekintünk rá. Nem hiányoznak természetesen a zsolnai tárgyak, a legszebb zsolnai kerámiák, vázák,
rengeteg gyönyörű darab
és egyebek, a historizáló korszakból, vagy a későbbi szecessziós árdekós időszakból sem, és hát egyre erőteljesebben képviseljük a Báva aukcióin a modern magyar kerámiát, Gádor István, Gorka Géza, Gorka Lívia és mások munkáival.
Gorka teáskészlet az a kedvencem, egy ilyen japános, egyszerű, csodaszép, egy ilyen
és hát ugye fantasztikus mász technikával, igen. Tehát tényleg megint csak a letisztultság és az az egész sárgás színe ad egy különleges szépséget neki. És hát amint a bevezetőben említetted, mi a BÁV-nál mindig arra törekszünk, hogy a legszélesebb palettát mutassuk be, úgyhogy most két kísérleti ágazatunk is van. Az egyik a hangszerek. Uh-huh. 9 hangszert árverezünk, mesterhegedűket, nagybőgőt, trombitát, szakszofont. Nyugat-Európában ennek egy nagyon nagy kultusza van, önálló hangszer árverések is vannak. Most egy picikét teszt jelleggel is megpróbáljuk azt, hogy Magyarországon milyen keletje van a valóban minőségi hangszereknek az árveréseken. És hát a másik kuriózum elem pedig az a két oldtimer motor, amelyek most kalapács alá kerülnek, többek között egy Csepel motorkerékpár, amit 1953-ban készítettek, gyönyörű állapotban. Hát tényleg
ezek honnan csöppentek ide?
Egy korábbi ügyfelünk, egy korábbi beadónk, aki más tárgyakat adott be korábban, felvetette azt, hogy hát neki vannak ilyenek is. Ezek így jönnek.
Még tehát, van neki több ilyen?
Igen, és vannak neki oldtimer motorjai, ő ezt gyűjtötte, és most megpróbáljuk, hogy árverésen működnek-e ezek. Megint csak azt kell mondanom, hogy a világban természetesen tudjuk azt, hogy nagyon komoly régi autó, illetve régi motor, régi jármű árverési piac van. Magyarországon ezt most a BÁV próbálja bevezetni.
És mit gondolsz egyébként erről? Szerintem ez egy izgalmas téma. Biztos sok férfi hallgatónkat érdekelni, hogy milyen esély van arra, hogy itt Magyarországon kialakuljon egy aukciós piac autókra vagy motorokra például.
Én azt gondolom, hogy biztos, hogy van esély rá. Biztos,
hány gyűjtemény van itt Magyarországon ilyen?
Van több. Én nekem is van olyan ismerősöm, aki, uh-huh. aki például nem, hogy régi autókat gyűjt, hanem még az a kuriozitás is benne van, hogy csak a saját születési dátumához kapcsolódó, ez a 60-as évek egyébként tartozó, igyekszik abban az évben gyártott autókat gyűjteni, tehát van nagyon sok komoly autógyűjtő, és bőven van oldtimer autó is, tehát biztos, hogy ennek van piaca. Itt a legfontosabb az, hogy ezek megfelelő állapotú járművek legyenek, tehát mögötte, ahogy az ékszereknél, meg az órák beszéltünk a szertifikátról, vagy ahogy a műtárgyaknál, a pontos meghatározásnál, vagy a festménynél egy tökéletes leírásnál, hát a műszaki cikkeknél is nagyon fontos az, hogy megfelelően karbantartott dolgok legyenek, mert így lehet elnyerni a vásárlók bizalmát ahhoz, hogy merjenek árverésen vásárolni.
Visszatérve azért egy picit erre a Csepel motorra, hogy ez, hogyha valaki most így ráül, akkor működik?
Ez egy működőképes motor, ezzel minden további nélkül lehet furikázni, tökéletes állapotban van, jelen pillanatban is megtekinthető a BÁV új aukciós házában, a Szent István körúton, ott van a Szent István körút kirakatában. Egyébként nagyon nagy az érdeklődés rá, meg kell, hogy mondjam, hogy az egyik olyan tárgy az árverésen, ahova zarándokolnak az emberek. Itt látszik, hogy érdemes kísérletezni, és itt a 21. században az árverési világot is meg kell újítani, és új dolgokat kell behozni ahhoz, hogy folyamatosan fent tudjuk tartani az emberek érdeklődését.
Visszatérve a kiállító térre, a BÁV aukciós terére, ez nem olyan régen van, felújítottátok, illetve hát csodaszép modern módon készült el, hogy működik ez a tér?
Májusban nyitottuk meg az új aukciós házunkat a Szent István körúton, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jól. Mm-hmm. Egyrészt nagyon jó döntés volt az, hogy mi is ott vagyunk, a BÁV is, ugye a legpatinásabb aukciós ház, több mint 100 éves múltra visszatekintő aukciós ház, ahol a többi versenytársunk. Ez segíti a közönséget abba, hogy mindent együtt tudjon megnézni, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk az épület jellegét, felújítását tekintve. Itt valóban egy letisztult 21. századi formavilág van, egy jóval áttekinthetőbb rendezés, ami egy picit a modern műkereskedelem felé mutat. Most rendezzük a második nagy művészeti árverést itt, az anyagát, mert ugye az árverést magát még nem ebben az épületben tartjuk.
Hol lesz az árverés?
A MOM kulturális központ kupola termében lesz december 6 6-án és 7-én az árverés, hiszen az árverésre jóval nagyobb közönséget várunk, ennyi embert nem tudnánk leültetni a Szent István körúton, viszont az új aukciós ház tökéletesen jó arra, hogy az árverési anyagokat exkluzív körülmények között tudjuk bemutatni, és az árverések között pedig, mint a bécsi Doroteum, mint a BÁV mintája, úgy működik, mint egy elit galéria, ahol a cég legszebb műtárgyai, festményei, és külön egy galérián belüli ékszergaléria keretében ékszerei és luxus órái láthatók az év, és vásárolhatók meg az év egésze során.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, Péter, a műsoridőnk sajnos lejárt, bár hát olyan gazdag az aukciós anyag, hogy szerintem itt ülhetnénk egész nap, és mehetnénk végig élvezkedve a szebbnél szebb tárgyakon. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és sok sikert kívánok a december 6-7-ei aukcióhoz, amit akkor a MOM kupola termében tart a BÁV. Fertőszögi Péterrel beszélgettem, a BÁV művészeti igazgatójával. Köszönöm a beszélgetést,
Péter. Én is köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig ugyanebben az időben, vasárnap 15:35 perckor ismétlünk, a mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.